Somogyi Károly fiatal korától kezdve részt vett az irodalmi életben, részben, mint folyóiratok szerkesztésében, illetve kéziratok átnézésében segítkező tanuló még, édesapja mellett, aki a hazai tudósításokat szerkesztette egy ideig, belekóstolt ebbe a munkába, majd pedig 1840-től, tehát 29 éves korától a Religió és Nevelés című folyóiratnál Szaniszló Ferenc mellett. Mindemellett alapító tagja volt a hazai növendékpapság egyházi irodalmi iskolájának, amelynek az volt a célja, hogy magyarul írjanak, tehát ne csak latinul, ne csak németül szakcikkeket, illetve fordítsanak magyar nyelvre jelentős munkákat. Ennek ő alapító tagja volt, és ebből adódott aztán, hogy kialakított egy olyan papkört, akik egyre irodalmibb, tehát könnyen olvasható nyelven írtak komoly hittudományi problémákról.
Ez bizonyos értelemben hazafias fölbuzdulásból, hazafias elkötelezettségből adódó munkásság volt?
A felbuzdulás helyett egyértelműen az elkötelezettséget tartom fontosnak. Aztán ő a Religió és Nevelés szerkesztését megkapta Szaniszló Ferenctől nagyon fiatalon. Hát annak idején az úgy nézett ki, hogy az összes kéziratot az a bizonyos szerkesztő olvasta, tehát javította, a kefelevonatokat ő javította.
Egyszemélyes szerkesztés.
Egyszemélyes, abszolút egyszemélyes szerkesztés volt, tehát hihetetlenül nagy munka volt, és ezt a folyóiratot az egyetemi nyomdában nyomtatták. Természetesen, mivel ez nem az egyetemi nyomda és az egyetem profilja volt, időnként hátrébb sorolták, tehát az előfizetőknek nem tudták mindig pontosan a könyvesboltba szállítani a példányokat. Ez néha késedelmet, csúszást okozott. Eljött 1848, a forradalom, amikor a sajtó szabad lett. És ez a sajtószabadság többes jelentésű szó, eredeti tekintetben azt értjük ezen, hogy nem kötötték privilégiumhoz, hogy valaki nyomdát működtessen. Tehát még az egy hosszú procedúra volt korábban, most már akinek erre lehetősége volt, vehetett, vagy bérelhetett nyomdát. Tehát szabad volt a sajtó. A sajtó, ami nem más, mint az a fa kézi sajtó, ami olyan, mint egy szőlőprés, amivel sokszorosítani lehetett a nyomtatványt.
Magyarán a folyóirat vagy újság megjelentetése az a nyomdától függött, mint annak technikai feltételtől, igen. És annak a tulajdonosa az indíthatott újságot.
Igen. Eljött 1848, és ebben a gyorsan mozgó időben Somogyi Károly, ő így írt, hogy alászállott Váci nyomdát, Lösz Lipótnak a nyomdáját megvette, és ott nyomtatta ezt a Religió és Nevelés című két heti lapot, és nagyon érdekes, hiszen 1846-ban, júliusban avatták fel a Vác-Pest vasutat, és az, hogy Vácot nyomtatták a folyóiratot, ez mindössze egy órás késedelmet jelentett ahhoz képest, mint ahogy az egyetemi nyomdában. És így maga ura volt, időre elő tudta állítani a számokat, és így áttelepült ennek a folyóiratnak a nyomtatásra Vácra. Igen ám, a forradalmi időszak az sok-sok röplapot, falragaszt, kiáltványt és igényelt, és a Váci 1848-as márciusi-áprilisi dokumentumok mind Somogyi nyomdájában készültek. Az impresszumban az áll, hogy Somogyi és Lukács. Somogyi volt a tulajdonos, és Lukács László volt a nyomdász.
Ez egyfajta bátorságot követelt.
Igen, hatalmas monográfiák is jelentek meg a katolikus papság szerepéről a forradalom és szabadságharc alatt. Valahogy Somogyi neve úgy elkallódik, de ő végül is nagyon hamar Vácról bejött Pestre, és ott bérelt egy nyomdát, először bérelt, aztán felszerelt egy vadonatúj nyomdát gőrsajtóval. Még Váchoz egy kicsit visszatérve, Somogyi és Lukácsnál jelent meg Bolgár József Váci papnak az a beszéde, amit a függetlenségi nyilatkozat után adott a vasárnapi nagymisén, amiért őt halálra ítélték. Végül is, tehát életben maradt, mert Hajnaudiből visszavonta néhány embernek a halálos ítéletét.
Miután fölmentették.
Igen, miután őt fölmentették, akkor ő bosszúból néhány embert megkegyelmezett. Tehát emiatt a beszéd miatt kirólt halálos ítélet. Végrehajtásától Bolgár József. De ez mind a Somogyi nyomdájában készült. Tehát ez azért érdekes, mert míg a papot halálra ítélték, azt, aki vállalta ennek a kinyomtatását, szerencsére nem büntették meg ilyen szinten.
Innen visszakapaszkodni az átlagos papi hivatás szintjére, ott évtizedeket eltölteni, esztergomi kanonoki címet elérni, ez igen nagy út.
De ha folytatjuk most a forradalomnak az időszakát, és áttérünk a pesti nyomdájába, már az impresszumban nem szerepelt a Somogyi név, hanem úgy, hogy Lukács és társa. Tehát a Lukács volt a nyomdász, ma azt mondanánk, hogy a menedzser, Somogyi volt a tulajdonos. De azért mégis az ő nyomdája volt, tehát ott a tulajdonosként ő volt megnevezve, bevezetve, és az ő nyomdájában jelent meg a március 15-e, a Radikállap név, elem, 19 újság jelent meg ebben a nyomdában a forradalmi hasághatsz ideje alatt. A legradikálisabb lapok, sőt, még a német nyelvű, de félcente április, tehát a függetlenség kikiáltásának a napját viselte a címében.
Hát bátran mondhatjuk, ez Somogyi Károlyt a forradalom egyik vezető személyiségévé tette.
Hát azt mondom, hogy a vezető háttérmunkásává, de nem csak emiatt érdekes ez, hogy milyen újságok jelentek meg nála. Sajtó történetbe beemelik Somogyi lapját, például a március 15-ét, tudnélék, annyira gyorsan változtak az események, annyira fontos volt azonnal tájékoztatni az embereket. Több kiadása jelent meg, és nem csak az előfizetők közül ütött, hanem akkor jelent meg Pesten a Rikkancs. Tehát aki az utcán árulja az újságot, az azonnali kiadást, az ezzel a lappal, de hát persze ehhez kellett a forradalom. Nagyon érdekes viszont, hogy Somogyi, mint ha most azt mondjuk, hogy üzletember, ez persze így nem igaz, de hát mint nyomdatulajdonos egészen másképp vett részt és vállalt részt a forradalomból és a szabadsághozból, mint a lapszerkesztő. Mert a religiós nevelést abban a pillanatban, amikor meg kellett jelentetni benne egy Windischgrätz proklamációt,
Herceg Windischgrätz,
abban a pillanatban ő lemondott a lap kiadói tulajdonáról.
Ez egy csendes tiltakozás.
Ez egy nem csak csendes, ez egy abszolút tiltakozás volt, ő erről lemondott, de meg is jelezte, hogy nem mehet be a politika, és főleg ilyen politika egy egyházi labba. Ugyanakkor a másik oldalt a nyomdájában nyomtatták ezeket a forradalmi lapokat. Sőt, ez a bizonyos 1849-es első évfolyamot, amikor ő lemondott róla, ezt kiadták utána újra, de ez egy hamisítás, mert az ő nevét tüntették föl, szerkesztőként pedig akkor ő mindenről lemondott. Ugyanis így legalizálták az újabb kiadást. Végig kell nézni párhuzamosan ezt a két 1849-es kiadást, sajtótörténeti csemege, amelyben két katolikus pap, Somogyi Károly és Danielik János a maga kis harcát megvívta, ez egy másik történet. Egy biztos, Somogyi saját magáról azt mondta, hogy elveit soha meg nem változtatta, meg sem tagadtam, és Isten mégis megőrzött. Tehát ő nem vonta vissza, nem kérte az igazoltatást, és nem menekült külföldre sem. Így nem jutottam az új épület börtönébe, de Isten megmentett még a gyalázattól is. Tehát ez a kitartás, ez az egyenes magatartás, ami ugyan rizikót vállalt, olykor az impresszumban is megjelenve, olykor csak csendes társként, ez őnála nem jelentett úgy tűnik főben járó őt. Nagyon érdekes, Petőfi egyik legutolsó verse, 1849. júniusában született verse, a Honvéd, az Somogyi nyomdájában. Jelent meg 25 ezer példányban, mint egy szórólap, mint egy röpirat. Jó, nem ő találta ki, hogy ott jelenjen meg, de ő nála jelent meg. Szemere Bertalan miniszterelnök kérésére is megrendelte.